Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor szakmai partnere és támogatója a Magyar Nemzeti Bank. Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A budapesti értéktőzsde részvényindex, a BUX nem sokkal ezelőtt 7,2 pontos csökkenéssel 39.585 ponton nyitott. Itt van a telefonvonal túlsó végén Weinhard Attila, portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánok! Változott-e azóta ez a kép?
Szerbusz, igen, köszöntelek és a hallgatókat is. Igen, változott, most 0,6%-os mínuszban jár a BUX Index, és ez leginkább annak köszönhető, hogy az OTP Bank egészen kedvezőtlenül kezdte a napot, 1,6%-os eséssel, és ráadásul kifejezetten nagy már a forgalom, közel 800 millió forintos, így 11.310 forinton született az utolsó kötés. Ez feltétlenül egyébként összefüggésben állhat azzal, hogy a szerdai és a csütörtöki kereskedésben ugye a nagyobb osztrák bankokat is nagyon megviselték a romániai események, ugye egy váratlan bankadót tervez kivetni a román kormány, és ugye az OTP banknak is van ott érdekeltsége, ez ugye a magyar bankot is ilyen értelemben azért kedvezőtlenebbül érinti. Emellett a MOL 0,3%-os mínuszban van, itt 160 milliós a forgalom, tehát ez is tekintélyes, 3082 forinton született az utolsó kötés. A Magyar Telekom egyelőre minimális emelkedés mutat, ez 0,1%-os, 436 forinton kötöttek, a Richter pedig szintén 0,1%-os mínuszban jár, 5590 forintra változott most éppen az utolsó kötés.
A KSH nem sokkal ezelőtt a külkereskedelmi adatokra vonatkozó statisztikát adott ki, ez befolyásolhatja a kereskedést, vagy éppen a forintár folyamát.
Én azt gondolom, hogy ez nem befolyásolja. Természetesen az a tendencia azért lényeges, hogy a külkereskedelmi mérlegünkben a korábbi hónapokra jellemző masszív többlet az jelentősen csökkent, olvadt, hiszen ugye az import kezd felpörögni, az exportunk pedig a romló nyugat-európai konjunktúra kilátások miatt ugye kezd gyengélkedni. Ez összességében azért ezek nem gyakorolnak azonnali hatást a magyar eszközárakra.
Mennyiért vehetünk eurót vagy dollárt?
Igen, most a forint egy pici erősödést mutat a reggeli kereskedés során, 321 forint 30 fillérig jutott a magyar fizetőeszköz az euróval szemben, tehát kitört abból a háromszögből, technikai alakzatból, amely gyakorlatilag több hónapja már meghatározta azt a tartományt, hogy hol ingadozik az árfolyam, és ez most egyelőre egy mérsékelt erősödést tudott produkálni. 320 forint 80 fillérnél van egy következő fontos technikai szint, ettől ugye 40-50 fillérre járunk, tehát erre érdemes lesz figyelni. A dollár forint jegyzések pedig éppen a 280-as szintig buktak, itt is kitört ugye a forint ebből a technikai alakzatból az erősödés irányába, és itt egyébként még nagyjából 5 egységnyi további erősödésre látszik mozgástér a technikai elemzés alapján.
Köszönöm szépen az információkat, Weinhard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották, 20 perc múlva folytatjuk.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Még idén 3% alá esett az infláció a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. A jegybank igazgatója az Inforádióban a decemberi inflációs jelentés bemutatva közölte, ebben a hónapban 2,7%-os lehet a fogyasztói árak növekedése. Balatoni András először arról beszélt, hogy ezek a folyamatok kedvező gazdasági környezetben zajlanak. A riporter cég Dávid.
A hazai gazdasági növekedés az elmúlt 10 évben nem volt ilyen dinamikus, mint amit most regisztrálhatunk várhatóan 2018-ban. A jegybank legfrissebb előrejelzése szerint 4,7%-os lehet a GDP bővülése. Ráadásul ez egy nagyon kedvező szerkezetben valósul meg. Ennek a fő támogatója a háztartásoknak a fogyasztási kiadása és a vállalati beruházásoknak a növekedése. Előre tekintve azért egy picit óvatosabbak vagyunk, és mi úgy látjuk, hogy versenyképességi reformok hiányában a gazdasági növekedés rátája az lassulni fog. Jövőre 3,5%-os növekedésre számítunk, 2020-ban és 2021-ben pedig 3%-os GDP bővülést jelzünk előre.
Itt a különböző versenyképességi fordulatoknak, intézkedéseknek elsődlegesen mit kell célozniuk, mi állna a fókuszban?
Itt alapvetően a humántőke, a pénzügyi rendszer, a vállalkozói szférának az átalakítása, támogatása mellett az államnak a hatékonyság növelése, egészségügy, oktatás, ezek lennének azok a fő területek, amik esetén a beavatkozás azt eredményezhetné, hogy egy olyan pozitív visszacsatolási kör indulna el a magyar gazdaságban, ami tartósan fenntartaná ezt a jelentős növekedési többletet a fejlett gazdaságokhoz képest, és az érezhető makrogazdasági felzárkózást eredményezne.
Mit tudunk elmondani kifejezetten az infláció pályájáról? Elképzelhető-e például, hogy ismét visszabukkan 3% alá az infláció, és hogyan alakul a további hónapokban?
Az infláció az elmúlt időszakban az olajárak változékonyságával összhangban nagyon változékonyan alakult. Októberben 3,8%-os inflációt regisztrálhattunk, ez novemberben már csak 3,1%-os volt, és várakozásunk szerint idén decemberben 2,7%-ra csökken. Ezt követően jövő év elején ismét ideiglenesen emelkedik a fogyasztói árindex, majd a második negyedévében ismételten 3% alá csökken. Tehát egy nagyon változékony inflációt látunk már rövid távon is magunk előtt, és egy ilyen változékony költségkörnyezetben jelentősen felértékelődnek azok a mutatók, azok az indexek, indikátorok, amik az inflációnak a középtávú alakulását ragadják meg. Egy ilyen index, ugye a maginfláció is, bár most a maginflációban vannak bizonyos egyszeri adóhatások, gondolok itt elsősorban a dohánytermékek jövedéki adójának emelésére, és azért mi úgy látjuk, hogy a változatlan adótartamú vagy adószűrt maginfláció az, ami sokkal jobban reflektál a gazdaság keresleti kínálati viszonyaira, és így az inflációnak a középtávú tendenciáira. Most ez a mutató, ez emelkedett az elmúlt időszakban, és előre tekintve is arra számítunk, hogy az indirekt adótól szűrt maginfláció emelkedik előre tekintve, és enyhén meghaladja a 3%-ot jövő év első negyedévében. Ezt követően pedig 2020 környékén stabilizálódik a 3% körüli szinten.
Az látható, vagy nevesíti ez az elemzés, hogy jövő évben, amikor majd megint emelkedésnek indul az infláció a várakozások szerint, akkor utána miért hagy majd alább ez a bővülés?
Ugye az infláció az a jövő év közepén az 2,7%-ra mérséklődik, jelenlegi prognózisunk szerint, és ugye a jövő év második felében fog ismételten emelkedni, és 2020 lesz az, amikor 3%-os fogyasztói árindexet regisztrálhatunk. Ugye a változatlan adótartamú maginfláció az pont ellentétes irányú pályát ír le, jövő év közepén lesz a legmagasabb szintjén, majd utána enyhén mérséklődik, és ezért lesz majd 3%-os szinten. Ugye ez a modellezési technika, előrejelzési technika, amit a jegybank használ, ez feltételezi azt, hogy egy monetáris politikai reakció is van ugye a gazdaságban, és hát a monetáris politika fogja majd biztosítani azt, hogy az inflációt az tartósan és fenntartható módon elérjük.
Balatoni Andrást, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját hallották. Újabb bankot vesz Szerbiában az OTP. A tőzsdei szakértő szerint a régióban a versenytársakhoz képest komoly versenyelőnyre tesz szert a magyar vállalat. Sipos Ildikó összeállítása.
Két hónapja egy szerb napilapban jelent meg a hír, hogy az OTP megveheti a Société Générale szerb leánybankját. Ezzel a 2017. decemberében történt másik szerb akvizíció, a Vojvodinska banka megvásárlása után nem sokkal ismét a szerb bankpiacon hajt végre akvizíciót a magyar társaság. Korányi Gétamás tőzsdei szakértő az Inforádióban azt mondta, a tranzakció lezárása után az OTP a második legnagyobb bank lehet Szerbiában.
A Société Générale egy éve döntött el, hogy kivonul a régióból, a Bolgár és a Macedon bankját megvette az OTP már korábban, szó van esetleg még Albán bankról, Moldovai bankról, de igazából a szerb bank volt a nagy falat, ami Szerbia negyedik legnagyobb bankja, és 8,7%-os mérlegfőösszeggel, az összesített mérlegfőösszeg 8,7%-ával bír, ráadásul nyereséges, az első fél évben 14,5 milliárd forint profitot ért el. Úgyhogy ez egy vonzó falat, van valami 90 fiókja, másfél ezer alkalmazottja, nyereséges működése, tehát nem túl nagy, viszont profitábilis, saját tőkéje, ha jól emlékszem, 118 milliárd forint, és minden bizonnyal a saját tőke fölötti lehetett a vételár, akár 150 milliárdot is gondolnak az elemzők, ami az eddigi bankvételekhez képest azt jelenti, hogy egy nagy falat, tehát egy 500 millió euró környéki bankvásárlás.
Korányi Gétamás azt is elmondta, hogy a vételárat az OTP az osztalékfizetés mellett is könnyen ki tudja fizetni.
Az OTP idei nyeresége 1 milliárd euró, és nagyon megéri, mert ezzel Szerbiában a második helyre kerülhet, a Banca Intesa ottani érdekeltsége mögé, de nem sokkal. Ezzel a piac 14%-át ellenőrizheti. Ráadásul, ha a szinergiákat ügyesen kihasználja, amiben az OTP-seknek pont elég nagy gyakorlatuk van, akkor a nyerességet még jobban lehet növelni, és ezzel az OTP elérte azt a 2010-es évtized végére, hogy Magyarország mellett, meg Bulgária mellett, ahol a legnagyobb, Horvátországba is, és Szerbiába is a második, harmadik helyen áll. Tehát azt gondolom, hogy versenytársaihoz, térségbeli versenytársaihoz képest az OTP ezzel a lépéssel most egy komoly versenyelőnyre tett szert.
Az OTP ugyanakkor más országokban is mutatott érdeklődést a francia nagybank leányvállalatai iránt. Bulgáriában az akvizíció december elején a bolgár pénzügyi felügyelet és a bolgár jegybank is jóvá hagyta.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor szakmai partnere és támogatója a Magyar Nemzeti Bank. Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.